Új zenei újság, a klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Sándor szerkesztő vagyok. Bárint János és a Danubia zenekar, Ária Vizsga, Vikingur Olafsson, illetve Artrium, ezek mai főbb témáink. Kezdjük május 21-el, Danubia zenekar, Csengör Kristóf hallgatta meg ezt az érdekes koncertet. Wagner mű is szerepelt például, de Bernstein is. A kettő nekem nem jön olyan nagyon össze, de majd mindjárt elmondott, hogy összejötte.
Bálint János volt a szólista, egy amerikai karmester, Arthur Fagan volt a dirigens, és ahogy említetted, a Danubia zenekar koncertje volt ez május 21-én a Zeneakadémián. Az én számomra két olyan tényező volt, ami miatt mindenképpen szerettem volna elmenni erre az estre. Az egyik az maga Bálint János fuvala művész fellépése. Ő az egyik legkiválóbb magyar fuvalás. Nagyon ritkán hallani idehaza, mert többnyire külföldön koncertezik és tart mesterkurzusokat szinte havonta. Mindenképpen szerettem volna őt hallani. A másik fontos érv pedig a koncert mellett számomra az volt, hogy az említett Wagner mű, tehát egy viszonylag rendszeresen hallható repertoár darab, a Siegfried Idyll előtt és után olyan műveket hallottunk, Bernstein egytételes fuvala versenyét, a Halilt, illetve Borodin második szimfóniáját, amelyek ritkaságnak minősülnek. Tehát ez volt az, ami mindenképpen elvezérelt a hangversenyre. Kezdjük talán a Halillal, hiszen ez volt a nyitószáma a koncertnek. A szó héber, és a jelentése fuvala vagy síp. Bernstein 1981-ben komponálta ezt a művet, Yadin Tannenbaum 19 éves izraeli fuvalás emlékére, akit 1973-ban az úgynevezett Jom Kippur háborúban gyilkoltak meg. Az ősbemutató is Izraelben történt 1981-ben, tehát még a keletkezés évében, Jeruzsálemben, és Jean-Pierre Rampal, tehát a kor egyik legnagyobb fuvalása játszotta a szólót, és az izraeli filharmonikusokat Bernstein vezényelte. Ez egy különleges kompozíció, egy notturnó tulajdonképpen, ahogy említettem, egytételes fuvala verseny, és Bernstein sok más művében is előfordul az, hogy a tonalitás, tehát a dur-moll hangnemek világa és a 12 fokú egymásnak feszül. Ilyenre számos példa van különböző Bernstein művekben, például a Kaddish, az is egy olyan kompozíció, ahol hallunk többféle hangzásvilágban fogant zenét. Itt Bernstein saját vallomása az, hogy nem egyszerűen kompozíciós technikai belső vívódás az, ami őt arra vezette, hogy ebben a műben is játszon egymással ez a kétféle megszólalásmód, hanem azt akarta kifejezni, ahogyan az élni akarás és a háború borzalmai összeütköznek a lélekben, ha úgy tetszik. Tehát ezért lett ez egy olyan darab, amelyben mindkét világ jelen van. Ez egy igen eseménydús mű. Azt hadd említsem, hogy nagy az ütőhangszerek szerepe. 8 ütőhangszeres játékost láttunk a pódiumon, ez elég ritkaság, hogy 8 ütős kelljen egy darabnak a megszólaltatása, az ezzel egy kicsit már a hangzásvilágáról is beszéltem, és hát Bálint János, akiről mindenképpen kell szólni, a magas iskoláját nyújtotta a fuvala szólójában annak, ahogyan egy ilyen művet elő lehet adni, abszolút magabiztos hangszerjáték, konzisztens hang minden regiszterben, gyönyörű piánók is, telt magvas forték, és nagyon karaktergazdagon játszott, nagyon kifejezően, és ami a legszebb volt az, hogy ennek a hallatlanul virtuóz hangszeres előadásmódnak minden pillanatát átlelkesítette azzal, hogy közvetítette a zenehallgató számára a zenének ezt a nagyon jellegzetes, halucinatív, vizionáló jellegét. Tehát azt, hogy folyamatosan látomásokat élünk át egy éjszakai zenében. Tehát ez volt a Bernstein mű, nagyon megérte meghallgatni, és nagyon örültem, hogy Bálint Jánost hallhattam. Ha azt vetetted föl, hogy hát ugyan mi köze ennek a két műnek, tehát Bernsteinnek és például azután a következő Wagnernek egymáshoz.
Kicsit bizarr a kettő.
Kicsit bizarr, zenén kívüli kapcsolatot tudok mondani, mert ugye ez egy halálhoz kapcsolódó mű volt, és a következő mű, a Siegfried Idyll, az pedig egy születésnapi kompozíciát, az, ha úgy tetszik, a születéshez, hiszen amikor 1870. december 25-én megszólal ez a mű, akkor Cosima Wagner születésnapját ünneplik vele, ami egyébként előző nap volt, 24-én, de Cosima mindig 25-én tartotta a születésnapját. Azt tudom mondani, hogy ennek a műnek a kapcsán már elkezdhetünk beszélni Arthur Fagenről, a karmesterről, akinek én bevallom, nem ismertem a munkásságát, nem is hallottam a nevét, most ismerkedtem az ő művészetével, és megpróbálom tömören jellemezni, az első mondat akkor az kell, hogy legyen, hogy olyan muzsikus, akiről az ember azt mondja magában, hogy nem nagy egyéniség. Ez azt jelenti az ő esetében, hogy semmiképpen sem akarja a személyisége bélyegét rányomni az előadásokra. Ugyanakkor viszont egy abszolút professzionista szakember, akiben óriási alázat él a művek iránt és a muzsikusok iránt, tehát hallatlanul pontosan üt, nagyon lehet a kezére játszani, és mindent beint, tehát mindenben segíti a zenészek munkáját, és hát azt is hozzátenném, hogy nagyon érzékenyen karakterizál, nagyon gondos a kidolgozás, nagyon kifinomult a részletezés, tehát egy igazán érzékeny, igazán kiváló muzsikus, akiből valahogy hiányzik az a szándék, hogy önmagát akarja érvényesíteni. Az egyik tapsnál úgy azt is láttam az arcán, na hát még mindig tapsolnak, olyan furcsa volt, hogy egy karmesteren látni, hogy szinte már-már méltatlankodik, hogy minek ennyit tapsolni az ő produkciója után, ezt azért a karmesterek nem szokták. A Wagner műről akkor mindenképpen elmondanám, hogy nagyon érzékeny színkeverés jellemezte az előadást, rugalmas volt a ritmika, fény sugárzott a hangzásból, ez ebben a műben nagyon fontos, és az a jellegzetes várakozásteli atmoszféra, amely ebből a műből sugárzik, az megteremtődött ebben az előadásban. Még az a feladat, hogy Borodin második szimfóniájáról beszéljek, amely a koncert szünet utáni részében hangzott el. Itt fontos volt az, hogy a markáns karaktereket, ezeket az igen erőteljes megszólalásmódokat Arthur Fégen felszínre segítette, egyáltalán a szláv népiességnek az amatait, és azt, hogy itt ez nem feltétlenül és nem mindig egy jól nevelt, tehát ha úgy tetszik, nem Csajkovszkij módon szólal meg a zenekar, hanem sokszor nyersen. Nem csak a formálás tömör, hanem a hangzás is nagyon tömör, és nagyon sokszor nyers, és ezt a jóleső nyerseséget, ezt nagyszerűen felszínre segítette az előadás, energia sugárzott a karakterekből, és minden tekintetben meggyőzően képviselte ez a sajnos ritkán hallható mű értékeit.
Részlet következik Bernstein Hallyu című fuvola versenyéből. Thank you. május 22 árja vizsga a Zeneakadémián. Hát ez egy nagy esemény mindig, ilyenkor reprezentatív vizsgáról van szó, zenekar is szerepelt, és hát természetesen énekesek. Én is ott voltam, de én nem nagyon akarok erről beszélni, hiszen zeneakadémiai tanár vagyok, és akkor egy kicsit a saját dolgomat dicsérem, vagy szidom éppen, de László Ferenc is szerencsémre osz volt.
Így van, és nekem semmi közöm a zeneakadémiához, ilyen értelemben tanárként aztán végképp nem, és így meghallgatva a koncertet, az volt a benyomásom, hogy formálódó hangokat hallunk, és formálódó pódium személyiségeket. Egy ilyen ária vizsga nem egyszerűen csak a hangoknak a próbája, és még csak nem is az előadói technikáknak, az ének technikáknak a próbája, hanem annak is, hogy van-e pódium habitusa az adott művésznek, képes-e arra, hogy annak az áriának a karakterét, vagy adott esetben a szituációját a pódiumon úgy megjelenítse, hogy közben legyen valamiféle mondjuk egy civil pódium személyisége. Ez legalább annyira nehéz feladat, mint jól elénekelni egy áriát, és azt hiszem, hogy ezen az estén, ezen a viszonylag rövid, de igen tartalmas estén megtapasztalhattuk, hogy az énekesek mind a két tekintetben még küzdenek kihívásokkal, vannak, akik előrébb járnak abban, hogy professzionális pódium személyiségnek és énekesnek tekintsük őket, és vannak, akik ennek az útnak legalább számomra úgy tűnt az elején járnak. Akivel kapcsolatban én a leginkább úgy éreztem, hogy egy többé-kevésbé kész énekessel és egy ígéretes hanganyaggal rendelkezik, az a német repertoár felől közelítő Szekér Anna volt, aki egyrészt Nikolaj Vinzori Vignőkjéből Flutné áriáját, majd aztán a Tannhäuser Csarnok áriáját adta elő. Én úgy éreztem, hogy egy nagyon izgalmas németes szopráhang formálódik itt, és nyilvánvalóan az opera is majd igényt tart rá. Egyébként, ha már megemlítettem itt az operát, akkor azt is meg kell említenem, hogy az énekeseknek tekintélyes hányada már feltűnt különböző operaházi, vagy éppen Eiffel műhelyházi produkciókban, úgyhogy nem teljességgel ismeretlen számukra a színpadi szituáció élesben és a közönséggel való találkozás.
Nekem az volt az érdekes, hogy csupa olasz opera részlet hangzott el, nagyon kevés német, Szekér Anna is kész. Természetesen magyar nyelvű áriák is voltak, csehül is énekelt az egyik énekes, illetve görsvin darabot is hallottunk.
Így van, pontosabban ugye Hunyadi Donatella még énekelt egy részletet Strauss denevérjéből, ugye Orlovszkinak a belépőjét, vagy kupléját.
Ja, volt orosz is, persze.
És volt orosz is, ezt azért is fontos megemlíteni az orosz számot, mert hogy a férfiak vonalán pedig Döbörhegyi Mihály Pál volt számomra a leginkább meggyőző, talán kevésbé az első rész Mozart áriájával, mint inkább Várlan Bordalával, amelyben éppen az sikerült neki, amiről beszéltem, hogy megjelent az operabeli Várlan szituációja. Tehát képes volt úgy előadni ezt a nagy svungú számot, hogy nem egyszerűen csak a hangjában mondjuk így gyönyörködhettünk, hanem abban is, hogy valamiről szól ez a dolog, és hogy van egyfajta emberi tétje a megszólalásnak. Egyéb pontokon ugye voltak kisebb-nagyobb bökkenők, ugye Tóth Fejél Dánielnek a általad említett amerikai számmal a Görsvin Porgy és Beszélyben volt egy kínos botlása, majdnem belezavarodott a számba, és nagy szerepe volt annak, hogy biztosan be tudta fejezni ezt a számot, hogy Szennai Kálmán volt az este karmestere. Ugye ezt az ária vizsgákkal kapcsolatban talán kevésbé szokás emlegetni, hogy ő volt az este egyik főszereplője. Mert kiderült, hogy egy biztos kezű opera karmester milyen nagy segítségére tud lenni egy énekesnek, még így pódium szituációban is. Gyakorlatilag megszámolni sem tudnám azokat a pontokat, ahol érezhető volt, hogy az ő közreműködése mentő jellegű, vagy az esetben átsegítő és megemelő jellegű volt. Hála természetesen egyúttal a MÁV szimfonikus zenekar közreműködésének. Ha még lehet megemlíteni néhány nevet, akkor én azt emelném ki a koncert programját keretező két Don Pasquale részlettel kapcsolatban. Egyrészt, hogy Csörgő Lucának nagyon vonzó szubrett személyisége van, és ez sokféle reményre ad majd okot a jövőre nézvést, de legalább ennyire fontos az, hogy a záró kettősben ugye megkapta a két énekes Csörgő Luca, illetve Szabó Ágoston azt a lehetőséget, hogy egy játékhelyzetet teremthet. És abban a pillanatban rögtön nyilvánvalóbbá válik az, hogy meg lehet küzdeni a pódium szituációval, hogy milyen potenciálok rejlenek egy ilyen helyzetben. Ez volt az a pillanat, amikor azt érezhette a hallgató, pontosabban a Zeneakadémián jelenlévő közönség, hogyha ki vannak mozdítva a szimplán ária előadás helyzetéből, akkor ennél sokkal izgalmasabb dolgokra is képesek ezek a fiatal énekesek.
A duett következik most a Don Pasquale-ból Csörgő Lucával és Szabó Ágostonnal.
Mi volete fiera? Mi volete me? questa, non è questa, non è questa, stata un poco ad ascoltar. Com'è farla? Semplicetta.
La semplicetta, la semplicetta.
Per la parte con l'insegno.
Posso dar lezione.
Con la torta bocca stretta.
Per
provi a questa idrazione. Brava, brava, brava. Brava, brava, briconcella, va benissimo così. Brava, 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 così, così, ma brava, so brava, ma va benissimo così. Bene, brava, brava, briconcella, briconcella, va benissimo così. Quello torto, torto. Bravo, bocca stretta, stretta.
Così.
Ma bravo.
Bravo, bravo.
Sì, bravo, al raggimento.
Vieno il cuore, sì, vieno il cuore.
Sì, creiamo. Corriamo dal cimento, pieno il cuore, pieno il cuore d'arrimento, e la saeta fra di moto sentiremo a discoppiar.
A quella più bella testa, questa volta da girar, questa volta da girar.
Questa volta da girar, a quella vecchia bella testa, questa volta da girar, a quella vecchia bella testa, questa volta da girar.
Mácsi Jánossal két eseményről beszélgetünk. Egyrészt ismét itt volt Magyarországon Víking Olafsson, egy nagyszerű muzsikus, ismerjük már nagyon jól, és lemezeit is ismerjük, és mindig oda voltunk eddig, bár egyszer volt egy kicsit talán, hogy mondjam, kritikusabb hang is, de ez csak egyetlen egyszer. És aztán az Átrium sorozatból két koncert, a két záró. Kezdjük Olafssonnal.
Olafsson az évad művésze, a Műpának mindig van egy választottja minden évadban. Ezek lehetnek magyar művészek is, meg külföldiek is, most idén Olafsson, aki nagyon nagy örömmel jár haza Magyarországra. Egy nagyon kedves, közvetlen ember, lehet vele beszélgetni.
Azt mondta, hogy hazajár.
Hát igen, szinte. És abszolút hazajár, ezt ő maga fogalmazta így. Nagyon jó viszonyban van Kurták Györggyel, szereti a műveit, játsza őket, propagálja. A nagy Kurták születésnapi koncerten februárban szintén itt járt, és akkor a feleségével játszottak négykezeseket is.
Beszéltünk róla.
Beszéltünk róla, és rendkívül népszerű, művész teljes joggal. Meg kell mondjam most itt rögtön előjáróban, hogy én hallottam olyan hangokat az utóbbi időben, akik ellenzik Olafsson stílusát, nem szeretik a személyiségét, stb. Stb. De én abszolút nem értek ezzel egyet, ez egyfajta konzervativizmus. Nyilván el lehet gondolkozni azokon, amiket ő csinál, mert vannak sajátos elképzelései, de mindig rendkívül érdekes, és amit ezen az estén is meg lehetett figyelni, azt egyetlen szóban összetudnám foglalni, hogy modern. Ez nagyon tág fogalom. ahogy Milos Forman zseniális filmjében, az Amadeuszban van második József a császár, amikor nem értette, hogy mi történik Mozart zenéjével, akkor azt kérdezi, hogy hát ez valami modern, mint félelmetes dolog. De azt hiszem, hogy Olavzon játékában akkor is, hogyha mondom, elgondolkoztató elemek vannak, valami más, valami előremutató, valami a korunkra reflektáló mozzanat mindig van, hallatlanul izgalmas, amit csinál, sokszínű, fantáziadús, változatos, és bizonyos értelemben szabálytalan, hogy egy példát mondjak, most ugyan Beethoven Ezdur zongora versenyét játszotta, de Bachban például pedáloz, méghozzá vastagon és zaftosan, amit hát ugye a 70-es évek közepe óta, mióta a régi zenejáték már a zongora előadásokba is beszivárgott, tulajdonképpen ez már Gulddal kezdődött az 50-es évek elején, de azóta azt szokták mondani, hogy hát Bachban nem szabad pedálozni. Hát ő pedig nem törődik ezzel az ortodoxiával, és igenis fantasztikus hangszíneket kever ki. Parexen az csembaló darabokban, Goldberg variációkban például. Tehát valamit másképp csinál, valamiféle új világ nyílik meg, de azt, hogy ez ne lenne végiggondolt, ne lenne minőségi, vagy üzleti alapú polgárpukkasztás, vagy feltűnősködés lenne, hát azt nagyon-nagyon nem lehet mondani. Természetesen elképesztően virtuóz zongorista. Könnyedén játsza ugye az Ezdur zongora versenyt, hát az a legnehezebb Beethoven zongora verseny az öt közül, azt szokták mondani, ez az utolsó. Egy tényleg nagyon reprezentatív, fényes darab. Van egy buta mellékneve, az Emperor, hát én ezt nem nagyon szeretem, de azért valamit elmond a darab karakteréről, szóval ez nem egy lírai alkotás, ez igenis egy nagy reprezentatív, ünnepélyes mű, Ezdurban, hát az is mindig valamiféle triumfálás lehet esetleg. Van egy gyönyörű lírai lassú tétele, amit fantasztikusan szépen...
Óriási kontraszt a két szélső tétele.
Nagyon kontrasztos, így van, és nagyon szépen játszott Olafsson, meghatóan szépen. Én nekem borzasztóan tetszett ez a játék. És hát mindenkit arra biztatok, aki esetleg nem ismerné Vikingur Olafsson játékát, hogy hallgassa, természetesen ő a újabb korok gyermeke, tehát az interneten minden megtalálható vele, és hát én nagyon remélem, hogy sokszor fog jönni Magyarországra, és érdemes meghallgatni az élő előadásait.
Volt még egy finn mű, Olli Mustonen, őt is ismerjük egyébként, Nonettje, a Liszt Ferenc kamarazenekarral, Várdai Istvánnal.
Igen, hát erről is mindenképpen beszélnünk kell, hogy a Liszt Ferenc kamarazenekar játszott, és még egy Haydn szimfóniát is a koncert első részében, ez a 93-as D-dur szimfónia, az is egy nagy mű, és csak utána a második részben volt a Beethoven-Ezdur zongora verseny. Várdai István, aki a művészeti vezetője az utóbbi időben a Liszt Ferenc kamarazenekarnak, én még nem láttam vezényelni. És most ott állt a zenekar előtt, mint karmester, és hát szerintem egészen pompásan működik ebben a funkcióban. Nem karmesternek hívja ő magát hivatalosan, hanem művészeti vezetőnek, éppen úgy, ahogy Rolla János is, a hegedű művész, annak hívta magát. Ő ugyan nem szokott volt kiállni a zenekar elé, és vezényelni, hanem a hegedű mellől teszi mindezt, tehát nyilván cselló mellől ezt nehezebb lenne. Megint azt a régi meggyőződésemet tudom csak ismételni, mert megint megerősödött, hogy a karmester az nem a technika teszi a mestert, tehát hogy milyen precízen üt, vagy milyenek a mozdulatai, mennyire látványos, vagy balettszerű, vagy ilyesmi, hanem az hat, hogy ő mit hall belül. Tehát akár akarja, akár nem, ez egész egyszerűen látszik, vagy valamilyen módon érzi a zenekar, hogy ő mit hall, mi a zenei elképzelése egy karmesternek, és majdnem azt mondom, hogyha meg sem mozdítaná a karját, akkor is azt csinálná a zenekar, amit ő gondol. Hát ő tipikusan ilyen muzsikus. Az a nagyszerű elképzelés, ami fut benne végig a darabbal kapcsolatban, az átjön, és a zenekar is ezt megcsinálja. Ez így volt ezzel a Mustonen művel is. Mustonen így a 60-as évei közepén járó finn zeneszerző, zongora, művész, karmester, tehát mindent csinál. Ez egy ismert darabja, két vonós négyes és basszusok, tehát nagy bögők. Ez egy nagyon szép és úgy modern darab, hogy teljesen tonális, és a hagyományos zenei eszközöket használja.
Ezt tudjuk felidézni egy régebbi felvételről, de legalább a Liszt Ferenc kamarazenekar játszik. Thank you. És akkor Árcium 4. és 5. koncert. A 4. Debrecenben volt, az 5. itt volt nálunk a Doknányi teremben, nagy teremben ráadásul. Mácsai János mind a kettőt felvételről hallgatta meg.
Igen, hát ezek ugye rádiós koncertek, tehát nagyon jó minőségű felvételek készülnek, úgyhogy én nem azt mondom, hogy teljesen olyan, mint az ember ott lenne, de hát azért elég sok minden átjön rádió felvételen is. Összefoglalóan én azt tudom mondani, hogy nekem ezek a kortárzenei koncertek már tavaly is az volt, meg tavaly előtt is az Artrium, abszolút nagy élményt jelentenek. És most itt ezen a szent helyen és szent időpontban azt merem mondani, hogy a zenei életnek érdemes lenne végre-végre levetni a szemellenzőjét, megráznia magát, és azt mondani, hogy igenis nem csak ilyen elkülönített, dobozba zárt, valamiféle gettóba rendezett koncerteken szabadna kortárzenét hallgatni, mint az Artrium Fesztivál, tehát sorozatok vannak, hanem tessék betűzni a nagy műsorok, a nagy romantikus, klasszikus, akár barokk műsorok közé ilyenfajta műsorszámokat. Én nem értem, hogy a koncertrendezők miért félnek ettől.
Hát ezt megpróbálták régen elég sokáig, és valahogy ez nem nagyon akar sikerülni.
Hát tessék próbálni még tovább. És igenis lehet válogatni olyan műveket, ez a szólóestekre is vonatkozik, a zongoristákra is, itt szóló zongora darabokat, négykezes darabokat is hallhattunk. Nagyon érdekes hangszer összeállításokat, zongora szakszofon például. Tessék megpróbálni integrálni a nagyobb termekbe, ezek rövid 5-6 perces darabok, mindenki ki fogja bírni, és esetleg még rá is ébredhet a hallgatóság arra, hogy jé, hát ez jó, vagy érdekes. Úgyhogy ez volt az összbenyomásom ismételten erről a sorozatról, és persze nagyon jó, hogy van ilyen, de azért ki kéne jönni ebből a kerítéssel körbezárt karámból, és sokkal többet játszani ilyesmiket a koncerteken. Tényleg nagyon jó darabok is vannak ezek között.
Olyan sok a műsorszám, hogy arra kérlek, hogy most emelj ki egy párat, mert végigmondani az egészet, arra nincs időnk.
Igen, hát ebből is látszik, hogy milyen rövid darabok voltak, tehát azt ki lehet bírni. Most persze ezt mosolyogva mondom. Balogh József és Fülöp Andrea játszottak az első koncerten, tehát azon, amin zongora szólók és négykezesek mentek, ez volt az 5. rész, ezt azért mondom, hogy első, mert sorrendben én ezt hallottam először, ez volt egyébként az utolsó koncert. Kurták darabok voltak, természetesen a Bach átiratokkal együtt, hát csodálatos zenék, erre csak ennyit tudok mondani, és ez különösen így, és különösen ebben a nagyszerű előadásban feltűnő volt, például Kadosával keveredett pár Kurták darab, és hát ugye Kados a Kurták tanára volt. Hát mikor hallottál te utoljára Kadosát például magyar koncertteremben? Néha Kocsi is annak idején fiatal korában egyet-egyet eljátszott. Hát kitűnő darabok vannak ezek között. Aztán Kósa Györgytől is elhangzott egy mű Bartók emlékére, hát azt sem nagyon hallunk. Ötvös Péter darab is volt, Bozzai Attila, Hajdu Mihály. Csak azt tudom mondani, hogy reveláció volt ez a koncert. Annyi sok szép zenét lehetett hallani. Na most a második, amit én sorrendben úgy hallottam, ez volt előbb egy nappal, ez Debrecenben volt. Ez egy sokkal vegyesebb előadás sorozat vagy koncert, mindenféle együttesekkel, és itt meg kell említenem Váradi Judit nevét, aki végig konferálta ezt tulajdonképpen, mint zongora művész, tehát nem rádió bemondóként, és abszolút érdekes, szubjektív, informatív ügyeket tárt elénk, és adatokat mesélt ezekről a darabokról. Itt elhangzott egy fiatalkori Bánküvi Gyula mű, most azért mondom, hogy fiatalkor, mert 1993-as mű, tehát nagyon kezdőkorában írta, bár ő még mindig fiatal. Aztán Fekete Gyula egy kompozíciója, a nagyot mondó legényke, egy érdekes nevük Kvartrióták elnevezésű együttes játszotta, részfúvósok, aztán Szalai Katalinnak egy darabja, a Sweet, aki egyébként egy nagyon figyelemreméltó zeneszerző, ez a doktori védése volt most egy pár héttel ezelőtt, az ősbemutatója ennek a darabnak, most ez egy ismétlés volt. Nagyon érdekes, egy-egy hangközből indul ki, kis egymást követő variációkat, ilyet már azért hallottunk a zenetörténetben, de mégis van valami végig gondolt, és ugyanakkor spontán, de gesztuszene is, de fugátó is van benne, változatos tempók, szóval nagyon gazdag világ. Érdemes odafigyelni rá, Szalai Katalin. Katalinra. Aztán volt egy Vajda János darab az idősebb generációtól, ez egy lassú és friss című mű, egy monotematikus darab, de úgy van egyetlen rövidke dallamra fölépítve, hogy az ember ezt észre se veszi, mert annyi variáció épül rá, és ezt is a Puskás Levente Várodi Judi duó adta elő szaxofon és zongora együttes. Hát mikor hallunk ilyet? Iszonyú érdekes. Aztán Bozzai Attilának egy szintén fantasztikus darabja, Intervalli, ez a címe, Opus 15, 1969-ben írta, és ha emlegettem a modern szót, hát akkor ez akkor nagyon modernnek számított. Azt mondta róla Váradi Judit, hogy ezek aféle mozaik csempék, de ugyanakkor fugás részek is vannak benne, és a mindössze 16 oldalnyi darabban 398 szerzői utasítás van, és 59 tempóváltás. Hát ez külön kuriózum, szóval egy hihetetlen, igényes, érdekes, sokféle, sokszínű darab, és előadó legyen a talpán, aki ezt meg tudja csinálni, de nagyon jó sikerült előadás volt. Aztán két fiatalabb szerző, Dobos Dánielnek volt egy Nemere című kompozíciója, ez egy hegység a Kárpátokban, és egy ottani szél, mintha azt mondanám, boreás a Kemenes fölött, és mindenféle van benne, ottani népzene, természetzene, nagyon izgalmas kompozíció, ez egy kellemetlen hideg szél egyébként. És aztán Tóth Péternek is volt egy 16. századot idéző Villanella című darabja rezekre és zongorára. Úgyhogy nagyon változatos, nagyon színes, izgalmas műsor volt, és hogyha ezt az ember így hosszabb szünetek nélkül végighallgatja, mert azért az átállások, meg a kommentárok, stb. Azért időt vesznek igénybe, és kicsit ott szétesik a zenei folyamat, akkor ez egy nagyon érdekes, folyamatosan eljátszható műsor.
Hát most neked kell dönteni, hogy mit hallgassunk meg.
Ó, hát ez nehéz kérdés. Hát én azt javasolnám, hogy hallgassunk Bozzai Attila darabjából, az Intervalliból egy részletet, talán az egészre nem lesz idő. Annyira érdekes kompozíció, és nem hiszem, hogy ezt nagyon sokat játszották az utóbbi 50 évben.
Bach partiták, ez egy sorozatnak a címe, Spányi Miklós csembaló estjeiről van szó. Várgedő Anna riporter.
Mikor került közel önhöz Bach zenei világa?
Szerintem, hogy kb. 6 éves koromban, azóta is folyamatosan tanulmányozom és játszom Bach zenéjét, hát gyerekként nyilván inkább a kis prelúdiumokat, később aztán jöttek az invenciók, voltemperitus klavír, ilyen-olyan szvitek, partiták. Gyakorlatilag az egész életművet átgyúrtam magamnak.
A 23. Partita estje egy több alkalomból álló sorozat része. Mi adta az ötletet ehhez a sorozathoz, és hogy épül fel?
A sorozat ötlete az úgy keletkezett, hogy Farkas Zoltánnal, a Bartók Emlékház igazgatójával egyszer beszéltünk erről, ráadásul annak kapcsán, hogy a Magyar Rádióban egyszer volt egy közös zenebeszéd műsorunk, amiben én szolgáltattam a illusztrációkat csembalon, és ő felvállalta azt, hogy a centrális Bach sorozatokat, Bach ciklusokat szólaltassuk meg a Bartók Emlékházba csembalon. Egy sorozatként ez immáron évek óta zajlik, a Voltemperitus klavír kompletten mindkét kötet megszólalt, az angol szvitek megszólaltak, illetőleg korai szvitek mellettük. Megszólaltak a késői összefoglaló művek, muzikális, ez opfer, fuga művészete, és a Goldberg variációk, és most a partiták vannak soron. Amellett, hogy Bach mindig érdekes, borzasztó érdekes pont Bartóknak a villájában ezeket játszani, és Bartók, mint zongorista, valószínűleg a műveknek a nagy részét, amit én ott csembalon megszólaltatok, maga is játszotta abban a szobában zongorán.
Pályájának melyik szakaszában írta Bach a partitákat?
Bach a partitákat vélhetően az 1720-as évek elején kezdte elírni, hiszen a feleségének szánt kottáskönyvben két partitának is a tételei benne vannak, ha nem is teljesen a végleges változatban. Később aztán a lipcsei évek elején fejezte be a ciklust, és adta közre folyamatosan. Egyesével először, és aztán megjelent kötetben is. Tehát egy viszonylag késői ciklusról van szó.
Ön szerint van jelentősége annak, hogy milyen hangszeren hangoznak el ezek a művek? Sérül az autenticitás, hogyha nem azon a billentyűs hangszeren adják elő, mint amelyre komponálták?
Nem nagyon lehet a 18. században mondani ilyet, csak kivételes esetekben, hogy mire komponálták, hiszen egy akkori billentyűs játékos nagyon sokféle billentyűs hangszerrel találkozott, akár egy napon belül. Tehát Bach nyilván csembalózott sokat, nagyon sokat orgonált, főképp fiatalon, lipcsei években kevesebbet, és dokumentáltan az a hangszer, ami legszívesebben játszott, nem tudjuk mit, lehet, hogy csak improvizált, lehet, hogy a műveit is játszott, az a klavikord volt. Ezen kívül lehet tudni, hogy Bach időről időre találkozott Zilbermann fortepianóival, egy-két esetben el is adott ilyen hangszert, vagy hát mint köztes tényező működött közre a vásárlói Zilbermann között. Tehát nagyon sok hangszerrel találkozott egyértelműen. A partiták esetében a klavír szerepel csak a címlapon, ami egy összefoglaló neve volt minden billentyűs hangszernek. Akinek klavikordja volt, az klavikordon játszotta, akinek volt csembalója, és az átülhetett a csembalóhoz. Ma a zongoristák zongorán játszák, semmit nem sérül, hogyha a zenéhez alázattal nyúlunk, akkor bármin el lehet játszani.
Kihívást jelent úgy előadni ezeket a darabokat, hogy új arcukat mutassák? Egyáltalán cél ez?
Nem cél. Szerintem azt az arcot kell mutatni, ami a darabban rejtve van, vagy hát kódolva van. Az nem feltétlenül új, de az arcot meg kell rajzolni. Ezt mindig újra kell rajzolni, mert ahogy felálltunk a hangszerhez, ez el fog tűnni.
Tartalmaznak a partiták olyan technikai truvályokat, ami első hallásra nem feltétlenül mutatja meg magát, csak ha az ember mondjuk behatóban foglalkozik a kottaképpel, gondolok itt egy érdekesebb notációs megoldásra, esetleg rejtett kánonra.
Nem nagyon tudnék ilyet említeni. Nem a meglepetések az erőssége a ciklusnak, talán inkább egy más különlegessége van a ciklusnak, egyfajta modernitása maga korában. Bach nagyon sokszor hajlott a fiatalabb generáció stílusa fele már a lipcsei éveiben. Mindig azt szokás mondani, hogy vaskalapos, régi vágású fickó volt, szó nincs róla, kantátákban rengeteg gálás típusú tétel megszólal, akár a Máté Passiót vagy a Hámon misét fölütjük, tele van modern tételekkel. A partitákra is az a jellemző, hogy egyfajta könnyű hallgathatóság lehetett a cél talán, nem a bonyolítása a faktúrának, polifónia viszonylag kevés van bennük, jól lehet akad. A 6. partitának a nyitótételének a közepe az egy hatalmas fúga, egyes zsigek gyakorlatilag fúgának minősülnek, de emellett teljesen modern, szinte homofon tételek is szerepelnek a ciklusban. Nyilván a vásárlók igényeit is szem előtt tartotta, illetőleg Bach maga egyszerűen lépett stílusával a korral együtt előrefele.
A c-moll partitát hallják. Schönberg Gurre dalai szólaltak meg az Operaházban május 24-én. Dubocki Gergely vezényelt, akit ifjabb Bazsinka József kért rövid beszélgetésre.
A Gurre dalok nem egyszerűen egy nagy darab, hanem extrém apparátust mozgató mű. Karmesterként mi a legelső probléma? A hangzás, az arányok, a forma, vagy az emberi logisztikai koordináció?
Hát először is áttekinteni ezt a hatalmas partitúrát, az, ami egy feladat, ugye ezt hallani, nem tudom hány sora, 40 valahány sora van akár. Ha csak annyit mondunk, hogy 8 fúvolával indul a fafúvóskar, akkor el lehet képzelni, hogy hány fő zenekar és hány soros partitúra kell hozzá. Természetesen inkább a romantikus idiómában mozog ez a darab, tehát ilyen Wagner operákat hall az ember, meg mindenféle más romantikából ismert szerzőt, de hát akkor is a hangtömeg maga az az első kihívás, amivel szembesül az ember szerintem a Gurre Lieder megtanulása során.
Említetted Wagnert, pedig ugye Schönberg nevéről sokaknak az atonalitás és a 12 fokúság jut az eszébe, miközben a Gurre dalok még késő romantikus Wagner, Mahler, Strauss közeli világ. Szerinted ez a mű inkább lezár valamit Schönberg életművében, vagy már inkább előre mutat a későbbi Schönberg felé?
Az embernek abszolút az az érzése alakul ki, hogy nincs tovább ezen az úton. Nem csoda, hogy Schönberg utána elment az atonalitás felé, mert ezen az úton nem lehet tovább menni. Tehát ez egy akkora forma és akkora méretű zenekar, hogy ezt egyszerűen nem lehet ebbe az irányba tovább fokozni. Új kifejezésmódokat kell keresni. De azt azért el kell mondani, hogy a monstruózus méret ellenére nagyon-nagyon sokszor van az, hogy kamarazene jellegű párbeszédek alakulnak ki néhány hangszer és a szólisták között például. Az egyik legizgalmasabb kihívás természetesen amellett, hogy az ember megrajzolja ezt a csodálatos történetet, hogy ezt a fajta rétegzettséget hogyan tudjuk megjeleníteni, és a rengeteg ember jelenlétével együtt ezt az intim kamarazenei hangzást és beszélgetést létrehozni, megvalósítani.
És ugye hát a hallgató számára aztán talán az a legmeglepőbb, hogy ez a hihetetlenül monumentális zene végső soron dalokból, vagy szerelmi megszólalásokból nő ki. Hogyan lehet megőrizni ezt az intimitást ekkora zenekari és kórus apparátus mellett?
Hát a próbák során ugye kialakítjuk azt, hogy mikor mi a fontos, tehát ez tulajdonképpen egy szokásos folyamat, annyiban különbözik, csak hogy a méret folytán ez sokkal kiélezettebben jelentkezik, de az operazenekar természetesen szokva van ahhoz, hogy énekeseket kísér, szóval ennél biztonságosabb helyzetben nem is lehet az ember, amikor egy ilyen hatalmas feladatnak nekiáll, és hát fantasztikus ezzel az együttesre dolgozni, szóval nagyon hálás vagyok ezért a lehetőségét. Ugye eleve nagyon kevés karmesternek adatik meg a pályán során, hogy ezt a művet elvezényelheti. Nekem valahogy az utóbbi időben szerencsém volt ezekkel a gigászi darabokkal, már a második szimfóniához is, illetve az Ice negyedik szimfóniához például Ötvös Péterrel együtt csináltuk a Művészetek Palotájában. Valahogy megadattak nekem ezek a darabok mostanában, de hát nagyon örülök neki és kíváncsian várom. Ez egy csodálatos szerelmi történet egyébként, és abszolút követhető, és nagyon különleges az, hogy egy elhangzik, mert tényleg nagyon ritkán hallhatom már csak a méretéből kifolyólag is.
Bár ahogy figyelem a pályára, akár most a Szegedi Szimfonikus Zenekar vezető karmestereként, ahol most minden ősszel megszólal egy Mahler szimfónia, azért valahol mintha keresnéd is ezeket a nagyszabású darabokat. Személyesen neked mit adnak ezek?
Bár Mahler nekem tényleg nagyon fontos, de azt a kedves történetet el kell meséljem, hogy a Mahlerből azért vált sorozat, mert amikor művészeti vezetőként debütáltam Szegeden a Mahler első szimfóniával, a Titán szimfóniával, akkor a közönség elkezdte visszajelezni, hogy hát akkor ők így számítanának arra, hogy akkor ezt így folytatjuk. És elég sok visszajelzés érkezett ahhoz, hogy aztán úgy döntöttünk, hogy jó, belevágunk, és valóban ezért a második lett a következőben, a harmadik, most majd a negyedikkel folytatjuk. Izgalmas kihívás persze, és nagyon-nagyon jó az, hogy Szegeden ilyen közönség van, hogy az izgalmasabb kísérleti műfajokra is, vagy darabokra is vevők. Szerencsére Budapesten is van alkalmunk olykor megmutatni, hogy mit tud a zenekar, és a pesti közönség is nagyon jól fogadja a műsorainkat.
És a hallgatóknak mit ajánlanál a figyelmébe, mire figyeljen különösen a közönség ezen a május 24-i előadáson?
Tulajdonképpen csak ha annyi történik, hogy hagyja a hallgató sodortatni magát a zenével, az már egy nagyon jó kiinduló pont, mert az a kép, ahogy megfesti Schönberg a Gurrei tájat, a 8 fúvolával a pikolók sziporkáznak, a darab elején, mint valami eső után csillogó, napfényben csillogó erdő, vagy egy kvarc kristálya, ahogy mozgatja az ember, és akkor ilyen váratlan helyeken csillan. Az valami letaglózó élmény, és rögtön magával ragadja az ember, szerintem. kiváló énekesek lesznek, az operázk együttesei, kórusa és zenekara. Szóval tulajdonképpen csak hagyni kell, hogy elmeséljük ezt a történetet, és közösen átéljük azt.
A mű kezdetét egy régebbi felvételről idézzük.
Thank you.
Ezzel véget ért az Új Zenei Újság. Várgedő Anna társszerkesztő és Bozzai László hangmérnök nevében búcsúzik a szerkesztő Kovács Sándor.
Csütörtöki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ezen a héten az Ars Nova műsoraiban az idei Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléjének alkotásaiból válogatunk. Hétfőn este Fejes Krisztina zongorázik, Pusker Júlia és Stathatos Sebestyén hegedül, Szűcs Máté brácsázik és Oncai Zoltán gordonkázik. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, hétfőn 22 órakor a Bartók Rádióban. A Prológ következő adásában felelevenítjük a legelső műsort, melyben Jean-Philippe Rameau Dardanus című ötfelvonásos operájának históriájáról mesél László Ferenc.
A trójai mondakör olyannyira kiterjedt mondaköre a görög mitológiának, hogy még az is belefér, amikor Trója maga nem létezett. Most éppen ilyen helyzettel állunk szemben, mert hogy Dardanus a trójaiak ősapja volt.
Prológ.